Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. A hanganyagot összeállította és felolvassa dr. Marton József nagyprépost, egyháztörténész.
Ikrik Augusta szociális testvért Márton Áron püspök a megírt gyászbeszédében így méltatta. Emberfeletti feladatot igyekezett teljesíteni. Már az is sokat elárul Augusta testvérről, hogy az állandó éberségéről híres vallásügyi főosztály elnöke megakadályozta, hogy Áron püspök eltemesse. Családi nevén Ikrik Erzsébet 1889-ben született Marosújváron. Édesapja főszolgabíró volt. Édesanyja Józefa nagyműveltségű asszony, korán özvegységére jutott, sűrű gondok között Alvincen nevelte két gyermekét. Erzsébet az elemi iskoláit az alvinci katolikus iskolában járta, ahonnan Veszprémbe ment az angol kisasszonyok tanítóképzőjébe. Végül 1911-ben a budapesti tanárképzőben szerzett tanári képesítést a nyelv és történelem tudományi tárgyak tanításához. Pedagógiai tevékenységét Magyarigenben kezdte el, majd Nagyváradon folytatta. Tudása és sokoldalú felkészültsége elismerésre készteti a környezetét. Rendszeresen képezi magát, élete végéig szenvedélyesen tanul. Szellemi szomjúságát nem tudja enyhíteni. Az örök értékekre beállított lelkisége még többre indítja Krisztus közvetlenebb követésére. Lelki élete tökéletessége szempontjából korlátnak tekinti a polgári élet kényelmét. 1914-ben Nagyváradon részt vesz egy szociális munkára ébresztő lelki gyakorlaton, és ez fordulópontot jelentett élethivatása kialakításában. 1915-ben csatlakozott a Szociális Missziós Társulat kongregációjához, ahol Augusta nevet kapta, és Szent Ágoston híres mondását választja a jelmondatának, Isten és én. 1916-ban Prohászka Ottokár püspök húzza az ujjára a fogadalmi gyűrűt. Egészen elkötelezte magát Krisztusnak, helyesebben mondva a szegények szolgálatában Krisztusnak. A szociális munka minden formáját örömmel végezte egy életen keresztül. 1921-ben Erdélybe küldték a Szociális Missziós Társulat meghonosítása véget. Blanka testvérrel Temesvárra megérkezve így imádkozott. Uram, nem tudjuk, mire hívtál, mit tartogatsz számunkra, de akaratodat teljesíteni akarjuk. A trianoni diktátum által meghúzott új határok miatt az erdélyi missziós társulat világi szervezetei magukra maradtak. Temesváron viszont a missziós társulat ügyét Réti Imre pap vette a kezébe éppen Augusta testvér érkezésekor. Bár Temesváron bőven akadt munkájuk, Augusta testvér úgy ítélte meg, hogy Erdélyben nagyobb szükség van rájuk. Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök örömmel fogadta őket a Gyulafehérvári egyházmegyébe. Közben a társulaton belül megtörténik az elkülönülés, a missziós társulatból Slagto Margit 1923. május 12-én megalapítja a Szociális Testvérek Társulatát. A Romániában maradt missziós társulat tagjai Augusta testvér vezetésével Slagto Margit új rendjéhez csatlakoztak. Augusta erdélyi alapító és elöljáró 1923. július végén megszervezi Csíksomlyon a szociális testvérek első országos kongresszusát nem csak az erdélyek, hanem a magyarországiak számára is. A nagy sikerű rendezvény azért is emlékezetes maradt, mert azon Márton Áron negyedéves kispap is részt vett. Az erdélyi püspök ajánlatára Augusta testvér a társaság központját Kolozsvára helyezte. A Rákóczi úton egy szerény kis házikóban indult el a szociális testvérek élete Kolozsváron. Augusta testvér fiatalos lendülettel szervezi a szociális munkát, a népi értékek megmentését, a körülötte kialakuló hivatásközösséget, és kapcsolja be övéit a női társulatok szervezésébe. Nagy apostola volt a liturgiának és a paraliturgiának. Például Erdélyben az adventi koszorúgyújtás első népszerűsítői a szociális testvérek voltak éppen a kommunizmus idején. Augusta testvér kifejezetten szorgalmazta a népi értékek megőrzését és művelését. A testvérek Székelyföldön és Moldvában kutatták a népi dalokat, táncokat, népviseletet. A népnevelők, tanítók számára tanfolyamokat szerveztek, ahol Kodály Zoltán és Bartók Béla gyűjteményeinek dalaival ismerkedhettek meg a résztvevők. A tanítók öntudatosítása érdekében a feledésbe menő kincseket, népi táncokat, kézimunkákat, ruházkodást, stb. Népszerűsítik. A szociális testvérek szervezésében és a csíki papság és tanítóság hathatós támogatásával az 1920-as évek közepétől jött divatba az 1000 székelyányok napjának július első vasárnapján való megtartása. A szociális testvérek nélkül elképzelhetetlen az erdélyi nőmozgalom munkája. A katolikus egyetemista lányok részére a testvérek létrehozták a kolozsvári katolikus egyetemi hallgatónők klubját. Hetenként jöttek össze az életiskolája címen szervezett vallásos, etikai, kulturális és szociális előadásokra. S hogy a nagyvárosokba szakadt székely leányokban szolgálatuk évei alatt is éljen az otthonhoz való tartozás érzése, Bukarestben, majd 1940-től Budapesten is vasúti missziót létesítettek. Leányotthon és munkaközvetítő irodaz várja az otthonról ide irányított leányokat, akik szabadidejüket a testvérek között töltik szellemi-lelki felüdülésben. Erdély szinten a hitbuzgalmi női szervezeteket a Katolikus Nőszövetségbe tömörítik a testvérek, és úgy fejtik ki a gyermek, ifjúsági, női és családvédelmi és egyéb karitatív munkájukat. Az árva közügy minél önzetlenebb szolgálata érdekében szabályzatuk szerint a társaságnak a szociális iskolákat kivéve nem lehetett saját intézménye, de a testvérek, mint mozgalmi szervezők, egyesületi vezetők, hitoktatók, szegénygondozók, vasút- és kórházmissziók vezetői, egészségügyi nővérek, szociális előadók, vendéglátóipari munkások, lapszerkesztők dolgoztak számos településen az egyházmegye határain belül és kívül. Ennek a széles skálájú munkának szíve-lelke volt Augusta testvér. Hadd tegyük hozzá, szegényes életvitel mellett. Ő maga mondta, gyakran köszönt be hozzánk gond asszony, de a gondviselés mindig erősebb volt nála. Szerény életvitele közismert. Például a 80. évén túl is megfontolja, hogy bérautót vegyene igénybe egy-egy nehezebb út kedvéért. Vidáman kapaszkodik a zsúfolt autóbuszokra, és csendesen megjegyzi, a közpénzzel nagyon takarékosan kell bánni. Augusta testvér 10 évi munkája után 1931-ben Marianne testvérnek adta át a társaság vezetését. Nem akarom, hogy mindig az én akaratom érvényesüljön. Visszavonulása viszont még felelősségteljesebb megbízást hozott a számára. Fidler István püspök jóvoltából Nagyváradon noviciátus képző létesülhetett. Augusta novicius mesternőként oktatja, neveli nem csak az erdélyi, hanem a magyarországi és csehszlovákiai kerületek jelentkezőit is. 1935-ben az elöljárója Rómába küldi, hogy ott is próbáljon alapot teremteni a társaságnak. Innen Budapestre kerül, ahol átvette az anyaház vezetését. 1943-ban tért vissza Erdélybe, s a kerületi közgyűlésen ismét megválasztották kerületi elöljárónak. Ezt a tisztséget és a vele járó munkát haláláig töltötte be. Fájdalommal, de nem kétségbe esve élte meg a feloszlatásuk nehéz éveit. A megpróbáltatás esztendeiben Márton Áron püspök segítségét is igénybe véve Elszántan küzdött a társaság jogaiért és javaiért. A szociális testvérek, mint annyi más szerzetesrend tagjai, a szó szorosabb értelmében földönfutókká lettek a kommunizmus idején. De Augustának sikerült úgy rendeznie a testvérek helyzetét, hogy mindenki kenyérkeresethez jusson, habár ez sok akadályba ütközött. Bátorítást, lelki erősítést a főpásztorától, Márton Árontól kért és kapott. Rendszeresen látogatta Áron püspököt a gyulafehérvári otthonában, ahol a szociális testvérek vezették a konyhát. Augusta elöljárónak gondja volt testvéreire és a maga hajléktalanságára. A nehézségek ellenére erősen bízik az isteni gondviselésben. Egy kedves ismerésétől elfogadja a meghívást, és öreg édesanyjával a Szentegyháza utca 7 szám alatti szoba egyik sarkába költözik. S 25 éven keresztül ez a kis szobájuk tágas világgá alakult át, de a csendes szoba meghittsége nem kerülte el a kommunista rezsim pribékjeinek a figyelmét. Számon tartották Augusta személyiségét, munkásságát. Háromszor ítélték szabadságvesztésre ártatlanul. Először 1950-ben vitték el kényszermunkára a Duna csatornához. 6 hónapig kemény fizikai munkát végeztettek vele, cölöpök nagy kövek hordására fogták. Másodszor 1951 őszén tartóztatták le és ítélték fogházra. Aranka testvére, aki egy év múlva ugyanabban a börtöncellában raboskodott, nyilatkozta utólag: Augusta testvér ebben a kemény helyzetben sohasem panaszkodott. Sokat imádkozott, főleg a rózsafűzért. Egyik vasárnapon, amikor behaladszott a nagymisére hívó harangszó, letérdepelt. Ekkor ránk nyitott a börtönőr. Kérdésére bátran vallotta: igen, imádkozom. A börtönből a karitást is gyakorolta. Ruhadarabjait, fejkendőt, hálóinget, kötényt, stb. Odaadta a rászorulóknak. A kalóriaszegény étkezés megviselte egészségét. Amikor 1954-ben a börtönből szabadult, 45 kg-ra lefogyva tért haza. Alig volt egy évig szabadon, 1955 őszén harmadszor is elítélték, s 6 hónapot töltött a börtönben. Egészségi szempontból ez utóbbi volt a legsúlyosabb. Börtönévei után a szociális testvérek újra szembesülhetnek Augusta elöljárójuk meleg, optimista személyiségével. Realista volt. Tudomásul veszi a rezsim által teremtett helyzetet, de a Szentlélek különleges kegyelmével még sugárzóbbá, szeretetre méltóbbá vált. Személyi varázsa kis lakosztályukat lelki értelemben világméretűvé szélesíti. Aki egyszer is megfordult itt, lett légyen pap, szerzetes laikus, lelkileg és szellemileg töltekezve távozott. Ikrik Augusta sohasem veszítette el a munkakedvét, közösség alakító erejét. A testvérek, de minden jó szándékú ember is ünnepként élhette meg a vele való találkozást. Ő mondotta: boldog, mert akiket szeret, sokan vannak, egymást szeretik. Ez a társaság jövőjének a kötő ereje. Munkájában, gondjaiban sohasem önmagát kereste, előtte mindig az egyház és azon belül a társaság élete levegett. Halála előtt is érdeklődik a május 12-i jubileumra való készülésről. Utólag gondviselésszerűnek is mondható, hogy a társaság fél évszázados ünnepsége egybeesett temetésével, s ezért a koporsója körül imádságban tarthatták meg a testvérek a fél évszázados évfordulót.